Én is úgy gondoltam, mint az előttem szóló kedves hölgy, hogy én is a mai napi igével kezdek igazi, hogy engem is az irányítson, de már annyiszor elmondtak már 36. Zsoltárt, reggel is azt hallottam most is, hát hirtelen keresek egy másik igét. Nem olyan hirtelen különben ez az az ige, ami egy bizonyos eset után engem úgy nagyon megfogott. És azt hiszem, hogy bár nem vagyok lelkész, egy egyszerű falusi legény vagyok, de valahogy ez az ige talán mindannyiunknak fontosnak kellene, hogy legyen. Ez az Ezékiel proféta könyvében, a 2. rész. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram, az Úr. Akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele, hiszen engedetlen néphez, de majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük. Beszédüktől te se félj, ha csalamon és tövi szurkál is téged, ha skorpió közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől. Ne rettek tőlük, hiszen engedetlen néphez. Hirdesd nekik az én igémet, akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele, hiszen engedetlen néphez. Ezt szerettem volna elolvasni. Hát valamit azért mondanék rólam, mert azért nem vagyok egy nagyon közismert személyiség. Nevem Lóci Tibor, Sajógyömörről, Felvidékről jöttem. 45 éves vagyok. Hirtelen keresek ilyen fontos pontokat. 2007. októberben leestem egy ilyen 4 méter magasságból, pont így, ahogy állok, így estem, és mind a két bokam fölött egy 4 centis rész, olyan 10-15-16, nem pontosan tudtak megszámolni, darabra tört. Úgyhogy 4. éve tart a gyógyulásom. Ezzel kapcsolatban rögtön azt szeretném elmondani, azt az érzést, amikor leesik az ember egy ilyen helyről, egy megelégedett, elég jól szituált életem volt addig. Persze, lehetőleg minél kevesebbszer a templomban. Azt hiszem karácsonykor jártam el, mert nagyapám annyira tavaly halt meg 95 évesen. Állítása szerint csecsemőkorától járt a templomban minden héten, ha fújt, ha esett, ő ment. Engem azért karácsonykor sikerült elvonszolnia. Az érdekes viszont az, amit el szeretnék ezzel mondani, hogy amikor leestem a létráról, és igazán hát rögtön volt egy kis fájdalom, az első szó, ami eszembe jutott, az volt, hogy ja, Istenem. Érdekes, szóval ezen aztán később, akkor hirtelen nem tudtam persze gondolkozni, mert hogy miért nem édesanyámat hívtam, miért nem Lenint, miért nem, mit tudom én, Mecsiart. Nem tudom. Lehet, hogy van bennünk valami a zsigereinkben, valami ott mélyen, hogyha valami fájdalom ér minket, vagy baj, valami, minden elemünk azt kiáltja, hogy Istenem segíts, ha baj van. Akkor lehet, hogy csak ő van igaz-e. Érdekes aztán, hogy múltak a fájdalmak valahogy, megoldottak a problémák, akkor igazán közben eltett 16-17 operáció, stb. Valahogy az a... Aztán, hogy jön aztán, amikor az embernek oldanak a problémák, küzdeni az ige ellen, hogy hát... Azért, ez az Isten azért nem is biztos, hogy olyan jó Isten. Hát eltörte a lábamat, hát most hirtelen az egzisztencia megszűnt egyik napról a másikra. Mi lesz, hogy lesz? De azért csak olvastam a Bibliát, mert na tiszteltű lelkészünk azért hozott. Elkezdtem olvasni Kiskalatét is rájöttem, hogy 42 évesen nem tudom, ha hiszek egyet fejéből elmondani. Na mindegy, és aztán rájöttem egy éjszaka, ez a küzdés azért tartott egy évig, olvastam a Bibliát, hát ez se igazán hozzám szól, és aztán egyszer egy éjszaka történt egy esemény, hogy nem is tudom, hány év után először még a sírás is rám jött, hogy rájöttem arra, hogy nem igaz, hogy Isten nincs velünk, szóval tényleg születésemtől fogva 42 éveskor minden percben velem volt. És egyedül ő volt vele minden percben, és hát remélem, hogy az utolsó percig is nem is remélem, már tudom, velem lesz. Szóval amikor ott este elpityeregtem, akkor pityeregtem, jöttem rá arra, hogy az ember akkor tud igazán sírni és örülni, amikor rájön arra, hogy mennyire szeretik, és ott rájöttem, hogy Isten hát mennyire szeret engem. Akkor persze jött egy gyors döntés, hogy elfogadom igaz Istent az Uramnak, stb. Jött a döntés, hogy majd szolgálni fogom. Azután igaz elkezdtem járni a templomba, igaz, mégiscsak a fogadalmat be kell tartani. Jártam Isten tiszteletekre, énekkarba, minden. Megismerkedtem a budaörsi testvérekkel. Kezdődött ott valami kapcsolat, Sajógömer és Budaörs között, igaz, akkoriban még eléggé gipszes lábbal is jártam minden. Kezdtem részt venni, egyszer csak jött egy döntés, hogy a budaörsi felügyelő úr feljár havonta, ilyen szórván bibliaóra tartani Sajógömerről. Hát, jó. Az elsőn ott voltam magam, nem baj, a másodikommal többen voltunk, aztán ez alakult. Néha voltunk a 15-16-an is, elkezdett valami működni. Azután igaz, egyszer csak elindultak a budaörsi fiatalok, hogy ők foglalkozni akarnak a sajógömöri fiatalokkal. 220 kilométerről 25-30 éves budapesti fiatalok a szegény sajógömöri régióba magyar cigány és néha szlovák gyerekekkel is foglalkozni. Kicsit ezek a dolgok úgy megleptek. De valami elindult. Azután volt az egy kapcsolat, azután megint beszélgettünk, tisztelendő úr mondta, hogy hadd nyitni kéne a szorványok felé, mert 10 szorványba szolgál a mi tisztelendő úrunk. Igaz-e, hát Daradi Péter azért tettek embereként ismerjük. Jó, akkor nyitunk, és elkezdett járni a szorványokba is bibliaórát tartani. Szóval így mentek a dolgok, aztán sok beszélgetés közt eldöntöttük, hogy hát jó, ez a már itt a szorványokba is valami kezd működni. De mi van a felvidékkel? Nem kéne esetleg kiterjeszteni arra is ezt a működést. Jött egy döntés, hogy hát hívjuk el Szeverényi Jánost. János megérkezett egy nyári napon, azt hiszem júliusban, tavaly júliusban. Elkezdtünk beszélgetni lehetőségekről. Hát ilyen könyvterjesztés, hogy valamit kezdjünk el. Kidolgozzuk hozzá a feltételrendszert. És nyáron elmentem, azt hiszem, Salgóbányán volt egy családi tábor, elmentünk egy napra, vittem magammal, pardon, mentünk, 10-en nem vittem meg. A 10-en elmentünk, és volt ott 2 cigányfiú is. Este megtartottuk a Szép Magyar Szóval prezentációt, hogy mit akarunk csinálni, a missziós központnak hív, neveztük el, igaz-e? Mit akarunk csinálni, terveket nagyon szépen elmondtuk, aztán, hát megyünk haza, igazán megtettük a dolgunkat. Az egyik cigányfiú oda ment Péter bácsihoz. Igazán azt mondja, Péter bácsi, erre a missziós központra lehet-e már adakozni? Hát, hogy mondtad, hogy persze lehet, igazán lehet. Miért ne lehetne? És benyúl a fiatal fiú, a 16 éves cigányfiú, és adott 340 forintot. Azóta valami elkezdődött, hát nem akarok karizmatikus lenni, hogy ez a 340 forint, mi történt, de azóta elmondok azért pár dolgot. Ebben az évben a számlánkon próbálok forintba számolni, olyan 2-2,5 millió forint fordult meg. A könyvterjesztés, amit elkezdtünk ezáltal a 340 forint által, hogy ábrázoljam, szóval volt egy hozzáállás minálunk, hogy lehetetlen pénzért könyveket eladni. Olyan szegény a felvidéki magyar, hogy lehetetlen, itt csak ajándékba, néha-néha kap egy esetleg egy énekes könyvet. 8 hónap alatt, amióta működünk, 400 darab könyvet adtunk el. Egyszer csak elkezdődött a vasárnapi iskola. Igaz, hogy várt, én pessimista típus vagyok, és vártam, hogy hát majd kifullad, igaz, csak abba hagyjuk.
Halleluja!
Nem kell ott lenni vasárnap délelőtt, úgy se érek rá. 6 hónapja működik, hol 15-en vannak, hol 4-en, hol 5-en. Én azért rendszeresen megpróbálom abba hagyatni,
De a fiatalok, akik elvállalták a vezetését, nem hagyják, azt mondják, hogy bocsánat, nyáron van otthon a legtöbb gyerek, hát nem hagyhatjuk abba. Minden héten egy kicsit megszégyenülök. Folytatódik a dolog. Érdekes módon nem a szakemberek vezetik, nem azok, akiket vartunk, nem a meghívottak, hanem fiatalok, sőt, kettő a fiatalok közül nem is a mi községünkben akik, hanem bejar. Tavaly nem volt semmink, amikor kezdtük szeptemberben. Volt egy prezentációs tervünk, semmi más, mégis a 340 forint. Most van két gitárunk, van egy nyomdánk, van egy hordozható számítógép, laptop. Jó mondom? Laptop. Nem vagyok technikai zseni. Tavaly szeptember óta ez a tarsulás, ami van nekünk, ez azért tisztelendő úrral közösen is működtetjük, szóval így azért kicsi altfedések vannak. Megírtunk 6 pályázatot, ebből 5 nyert a 6 pályázatból. Tavaly szerveztünk egy tábort, egy nyári tábort, budaörsi segítséggel. Idén 3 táborunk lesz, egy angol, egy ifi és egy bejáros tábor, amit a Sajógömöri iskola növendék gyerekeinek fogunk tartani ingyenesen. Tudni kell, hogy a Sajógömöri iskolában 90%-ban cigán gyerekek járnak, mert a magyar szülők tornájára iratják a gyerekeiket, hogy ne járjanak a helyi cigán gyerekekkel egy iskolába. Evangelizációnk volt, szóval missziós bibliaórák vannak, gyülekezeti bibliaórák, énekkar működik. Ez 9 hónap alatt, és ebből a 9 hónapból 6 hónapig gipsz volt a lábam, mondta, hogy nem tudom. És akkor halljuk, ahogy mondja, tenap Orbán Attila is mondta igazi, hogy van egy olyan elképzelésünk, hogy felvidéken nincs ott Isten, mert nincs ébredés, Európában nincs Isten, és nagyon jól mondta tegnap, hogy Isten itt van mindenhol. Itt van a felvidéken, itt van Magyarországon, itt van Karpataljon, itt van mindenhol. Mert ő mindenhol ugyanaz, egyszerűen egy teremtő nem lehet, nem itt. Ezt jól nem mondtam. Szóval, de úgy könnyű elintézni azt igazi, amikor az ember fröccsözik, hogy szekularizálódik Európa. Hú, micsoda szó. Kimondtam, szekularizálódik. Vagy ráfogó kommunizmusra 40 évig elnyomtak minket. Kiürültek a templomjaink, ezek a kommunisták, jaj. Esetleg azt mondjuk, hogy elnyomnak minket mecsiárék. Jaj, ez a szlota, hogy beszél, jaj. Tankkal akar menni Budapestre. De a templomok üresek. És akkor felmerülnek ilyen kérdések, mondjam, tegnap azt merült fel én bennem, hogy idefele jövet is különben a Péterrel előbb beszélgettünk, hogy nem, én vagyok-e az akadálya annak, hogy a gyülekezetem gyarapodjon. Vagy a környéken ébredés legyen. Mert úgy könnyű elintézni, hogy hát a lelkész a hibás. Hát hova? Van egy lelkész, igazán nálunk 10 szórvány, mondjuk, hogy tartozik hozzá 1000 lélek. Ő a hibás, nem működik. Nem tart gyülekezeti bibliaórákat a beste. Hú, lelki gondozni se jár minden nap. Fantasztikus. Na, mindig csak gyűlésekre jár, meg a irodába ül, meg hát vásárnap igaz prédikál néha. Háj, ez a lelkész. És mink 400-an, akik vezetve vagyunk, hogy keresztények vagyunk, mink nem vagyunk az akadály az ébredésnek. Nem lenne jobb azt mondani, hogy hát ez a lelkész, halandóan ül, mi 400-an pedig imádkozunk és dolgozunk a templomba. Nem ezt kéne mondani? Vajon nem én vagyok az akadály, és tennap olyan teológiai nem akarok belesüllyedni, mert Attila elmondott mindent tegnap, úgyhogy azt hiszem, hogy az engem megrázott, remélem, hogy másokat is. Úgyhogy elmondta, az óembernek meg kell halni, és hogy Jézus már vezet minket, megmutatja, hogy mit csináljunk, hogy ne csak pislalkoljanak ezek a lángok, igazán, mert én szerintem, ami nálunk működik, ez még csak a pislalkolás, mert azért ezek a dolgok mennek, egy év alatt valami történt, de a templomban nem vagyunk többen. Mi lehet, hogy fogyunk is. Nem tudom, szóval... Nincs gyarapodás, nincs gyümölcs. Mi lehet az oka? És mindig a kifogásokat keresünk. Talán azért, mert félünk. De pont mink félünk, Hát ugyan kifélhet. Én szerintem a tevepi igeiretős az az ember félhet, aki nincs megtérve. Szóval, aki meg van térve, az nem félhet, hiszen Isten az Ura. Isten van a szívébe. Hát kitől félünk? Isten velünk, ki ellenünk. És akkor mondták ezt a karpatai esetet, hogy felírták Stalinnak, hogy mi miért nem. Ha Isten velünk, nem kell félnünk semmitől. Van egy igám, amit János nagyon szeret mondani, vagyis sokszor hallottam tőle, hogy ne félj, mert megváltottalak. Ezt mondja az Isten, és ha ezt mondja, csak akkor lehetne kifogásolni, amikor ilyen igéket hall az ember, vagy most is, amit olvastunk, vagy amit az előbb a fiatal asszony olvasott, vagy Attila, amit tegnap mond, csak akkor, hogyha nem hiszem Jézust, hogy ő az Uram. Mert ha hiszem, akkor ezek az igék világosak. Ha nem hiszem, hogy olyan mindenható, akkor pedig sajnos nem. Másokra hárítjuk a felelősséget. Mondjuk, hogy tehetetlen vagyok, nem, nincs időm, nem érek rá. De Isten nem tehetetlen, Isten itt van, de vajon el tudjuk-e hinni? Én nekem ez jön le, és nem tudom, van még egy kis időm? Nem akarom már sokkal húzni, mert azt hiszem, arról beszélt az előbb a hölgy is, hogy ez mindenkinek az életében vannak bűnök, ez biztos. Egyszerűen kell, hogy legyenek, mert nem csak balesetet szenvednek az emberek, vannak más bűnök is. Olyan bűnök is vannak, amik néha megoldhatatlannak tűnnek. Alkohol, hazugság, verekedés, drog. Hát nekem az mondjuk nem sikerült, mert akkor még nem volt, amikor én fiatal voltam. De az összes többi igen, azzal összes többivel éltem, használtam a hazugságot, hazudtam apámnak, anyámnak, az élettársamnak, mindenkinek, igen, csak lehetett. De ha én hazudok, akkor lehet, hogy más is. De azért itt jön elő, amikor az elején is mondtam, hogy leestem, és rögtön tudtam, hogy van Isten, hogy van Jézus Krisztus, hogy hát annyit tudok mondani, hogy ha voltam már rossz helyzetben, és ha voltam már olyan gödörben, honnan az ember úgy érzed, nincs kiút. Akar családi dolog, ez akar bármi. Ha úgy érzed, hogy jobb volna az egészet befejezni. Nálunk például januártól áprilisig volt egy hullám, 9 öngyilkosság volt, és ez olyan terület, ahol mondjuk leél 15 ezer ember a környéken. Nem 2 millió, 15 ezer ember, és 9 öngyilkosság volt. És ha ilyen helyzetekbe kerül az ember, akkor ismeri meg Jézus kegyelmét, akkor válik világossá, hogy tényleg van valaki, aki vigyáz rád. Biztos, hogy ti életetekben is voltak már adott pillanatok, de elfelejtjük, hamar elfelejtjük, mennyire szeretnek a szüleink, mennyire szeret az élettársunk, a férjünk. Elfelejtjük, hogy gyerekeink mennyire szeretnek. De legfőképpen azt szeretjük elfelejteni, hogy tehát mennyire szeret minket az Úr. Hát igen, én is voltam a rossz helyzetben, ígérgettem én is az Úrnak, de az az igazság, hogy el is felejtettem ezeket az ígéreteket. És tegnap este az Attila prédikáción ráébredtem arra, hogy sajnos, hát én azért eléggé szeretem megfogalmazni úgy a dolgokat, ahogy vannak, hogy a látszat keresztjén vagyok, és én csodálkozok azon, hogy nincs rendben az élet, az életem, a gyülekezet nem gyarapodik, hát hova gyarapodna? Hát vegyük észre azt szeretném még az arról mondani, amit az ige mondott Attila által. Jézus szent lelkének a tüzét engedjük, hogy megtisztítson, és ami volt itt az Ezékiel igébe, hirdessük bátran az igéjét. Nehéz, de az ige írja, és ha hiszem Istent, akkor nincs lehetetlen. Még egy teológiának fejezem be, egy igét olvasok el a végére. Ha megtalálom, római levél, 11.36. Nem kell félnünk, mert bizony tőle, általa, és érte van minden. Övé a dicsőség, mindörökké amen.
Esetleg oda teszek egy
székhez,
most még beszélgetünk. Most jönnek a
kereszt kérdés. Mondhatok még valamit a szabadulásról? Ezt nem akartam, mert nem akartam komolytalankodni.
Igen. Valaki, minden teljesen komoly volt.
Igen, valaki beszélt.
Van egy kis huncutság itt.
Valaki beszélt a szabadulásról, és aztán volt egy illető, aki nekem hozott egy nagy Gyula dogmatikát, hogy ideje volna már elolvasnod. Elolvastam, na ez a szabadulás. Amikor az utolsó volt a vége. Az is egy szabadulás.
Azt a minden. Visszavehet, mert én adtam neki. Nem mondt, hogy abban minden unalmas.
Nem. Elolvastam.
Ez nem üdvösségszerző.
Nem.
Na testvérek, kedves Péter, hogyha valami kikívánkozna, annak is örülünk, ha megszólalsz. Tehát dr. Garádi Péter, hal biológus és budaörsi felügyelő. És aztán lehet kérdezni, Péter Főbiborgó.
Kedves testvérek, a felvidékkel kapcsolatban én nem akarok sok mindent elmondani, mert nagyon sokat lehetne róla még beszélni, főleg arról, hogy mi az, amiben még rengeteg feladat van. Egy dolgot tapasztaltunk mi meg, hogy a bibliai idők itt vannak. Nem voltak 2000 évvel ezelőtt, hanem itt vannak. Itt elhangzott az, hogy egy cigány gyerek a zsebébe nyúl, és kifele menet, azt mondja, hogy ha lehet rá adakozni, akkor tessék, itt van 340 forint, és utána eltelik néhány hónap és 2,5 millió. A kenyérszaporítás története jut az embernek az eszébe. Egyszerűen nem értjük, hogy. Akkor, amikor meghívunk embereket oda, meghívunk presbitereket, gyülekezeti tagokat egy-egy alkalomra, és nem jönnek, de helyette jönnek mások, cigányok is, szlovákok, ezek, azok, akkor megint bibliai időket élünk, hiszen Jézus azt mondta, hogy sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak, meg azt is, hogy akiknek szólt a meghívás ugye a nagy lakodalomra, azok nem jönnek, de helyette jönnek mások. Bibliai időket élünk, amikor ezeket tapasztaljuk. Amikor lázadunk az ellen, és nekünk napi harcunk van az ottani lelkésszel, aki állandóan reklamál, hogy de miért nem a presbitereim? Hát nem azok. Hát nem lehet három fogatos ökörfogattal berángatni őket, de Isten helyette ad másokat. És tapasztaljuk azt is, hogy amikor nincs ember, mert ember soha nincs, ezt hadd mondjam, szóval megint bibliai idők, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. És ezt az ember így szemtől szembe látja. Mert amikor ez elhangzik vasárnap a szószékről, hát ez így megy el a fülem mellett. De amikor saját magam tapasztalom, ma reggel a lelkészemmel ültünk össze másfél órát, és pont erről beszéltünk. Pont erről beszéltünk, hogy 8 táborba hogy lehet helyt állni, és nem lehet helyt állni. És most is itt van, 2 hét múlva kezdődik egy tábor, és szolgálók teljesen jogos indokkal vissza kellett, hogy mondják. És délután beszélgetünk, hogy és akkor ki lesz, és hogy lesz. Kevés, mert bibliai időket élünk ma is. Ez az egyik, amit akartam volna felvidékkel kapcsolatban mondani, a másik pedig az, hogy senkinek ne legyenek illúziói. A magyarországi evangélikus egyház egy jövőtlen egyház. Jelen pillanatban. Semmi jövője ennek az egyháznak nincsen. Semmi. Megmondom, hogy miért. A lelkészem az izraeli misszióban benne van, és elmondta azt, hogy amikor először volt kint Izraelbe, Jeruzsálembe találkozott egy örmény ritusú gyülekezettel, amelyik közel 2000 éve a városban van. És ott papok és szerzetesek szolgálnak. És naponta bemutatják a misét. Minden nap. Szinte 2000 év óta mutatják be a misét. Keresztények. És ma már alig vannak 5-en. De bemutatják a misét. Egészen addig, ameddig az utolsó ki nem hal. Mert nincs misszió. Semmi misszió. Ülnek, és várják, hogy valaki bejöjjön hozzájuk. Nem ők mennek ki, hanem várják. A Magyar Evangélikus Egyház ezt csinálja. A gyülekezeteink ezt csinálják. A papjaink ezt csinálják, és a gyülekezeti tagok ezt csinálják. Ülnek benne a templomba, akik ülnek, és reklamálnak, hogy miért nem jönnek mások. De nem mennek ki. Tehát nagyon szép, de hadd mondjam azt, hogy a missziói központ az egy kirakat. Az egy kirakat, mert az egyház tudja mutatni kifele, hogy nálunk van börtönmisszió, alkoholmentő misszió, ifjúsági munka, gyerekmunka, ez az amaz, mert erre fizetett alkalmazottakat tart, ami nem baj, és kell lenni, és minden felekezetnél van, és nagyon jó. Ha ők a mozdony lenne, és utána a gyülekezetekben lebontva mindenhol lenne ilyesmi, és mennének utána, akár kapnának hozzá anyagokat, képzést, és itt tovább, és itt tovább. Tehát amíg a gyülekezetekben nem lesz misszió, és ne tessék elvárni a lelkésztől, mert a lelkész arra kapott Istentől elhívást, hogy azt a nyájat gondozza, és nem a szomszédot, a gyülekezeti tag feladata az, a laikus feladata az, hogy kimenjen. És másokat is hívogasson, és szóljon. Döntően a laikus, és nem a lelkészé. Itt nem lehet a lelkészekre dobálozni. Miért mondom ezt? Azért, mert mi azt tapasztaltuk meg Budaörsön, hogy nem tudjuk azt, hogy Sajógömörnek, meg a régiónak, meg a felvidéknek mennyire fontos ez a szolgálat. Ezt nem tudjuk. Hála Istennek ez el van rejtve a szemünk elől. Ez az Isten titkaiba tartozik. Hogy ő ott mit csinál, és a lelke hogy munkálkodik. De azt tudjuk, hogy ez a szolgát visszahat ránk. Ez visszahat ránk. Ez a mi gyülekezetünknek a megerősödését szolgálja. Ezért mondtam, hogy jövőtlen, mert megerőtlenedik az a gyülekezet, ahol nincs kifele misszió és szolgálat. Teljes mértékben. Aki csak bent ül, és hallgatja hétről hétre az igét, és nincs tovább semmi, akkor az a gyülekezet megerőtlenedik, megöregszik, megvénül, és végül elhal. Köszönöm szépen.